21. fejezet. Olaszország a művészet hazája. De ha Torontál vármegyében, a Maros partján áll, és lábaink kívül utazása semmi eszközzel nem bír az ember, a legnagyobb művész aggodalmait sem nyugtathatja meg a közbecsülés, amelyre szép Itáliában számíthatna. Érzi ezt Ollósi is, és miután elmúlt az első fölgerjedés, mellyel új helyzetébe lépett, magányos utasunk a reáváró nehézségekre gondolva mélyen felsóhajtott. Ha legalább a kisasszonyok velem jönnének Olaszországba, így folytak gondolatai, ki tudja, mi történik. Bebek Katalin nem éppen fiatal, de bájló teremtés, mint a mellett. S a Orbán, ki mint az egész világ tudja, csak jobbágy fiú, szemei Telegdi Fruzsinához emeleti, miért ne remélhetnék én is? Katalin kisasszony nem közönyös irántam. S a művészetem ellen nem léteznének bizonyos előítéletek, ki tudja? De az előítéletek léteznek. A világ nem látja át, hogy miután a közönséges szabó minden lovász, vadásznál, spincérnél magasabban áll, az udvar főszabójának, a főlovász, fővadásznál, spincemesternél szintén magasabban, vagy velük legalább egy arányban kellene állani, s bármennyire bírjam hajlandóságát, itt e hazában Bebek kisasszony kezére nem számíthatok. De ha velem Olaszországba jönne, és egy városban telepettünk volna le, hol Ollósit nem ismerik, és nem ismerik Bebek kisasszonyt, és az utas rövid ideig fényes álmainak engedi át magát. Mind ennek most béke van, sóhajtott végre szomorúan, csak legalább a lovamat ne vitték volna el. És amint a szokatlan járástól mindinkább fáradtnak érzi magát, mindig szomorúabb gondolatokban merülve folytatá Ollósi útját egy falu felé, melynek tornyát, miután szürkülni kezdett a Rónán, messzünnen észrevevé. Éppen a nap első sugarai terültek el a láthatáron, midőn a falut elérte és meggyőződött, hogy abban még laknak. Az ország ezen részében a lázadás mindeddig aránylag kevésbé terjedett el. A temesi gróf és a csanádi püspökkék seregeikkel a Tisza és Maros között idestova vonultak, félelemben tartják az egész vidéket. S ha bár egyes jobbágyok, elhagyva lakhelyeiket, a Tiszán átmentek, és a bácsi csoportokkal egyesültek, s ha bár a paraszt ugye az egész népesség között meleg rokonszemre számíthatott, ritkán volt eset, hogy evidéken egész faluk egyszerre távoztak volna lakhelyeikről, mint az ország más részeiben történt. Várjuk meg a dolgok kifejlődését, így suttogott egymás között a parasztság. Eljön a mi szabadulásunk órája is. És a jobbágyok házaikban maradtak, és látszólag gazdaságukkal foglalkozva titkon készültek fel a harcra. Ezt tették az óbesenyeiek is. És Ollósi, midőne széles utcán a templom felé ballagott, némi örömmel, de még több aggodalommal vevé észre az élénk mozgalmat, mely az egész falut eltölté, és őt egyrészről ugyanazon reménnyel kecsegteti, hogy pénzért és jó szavakért reggelire, és hogy útját folytassa, még valami gebére is számot tarthat, de másrészt, ha észrevétetnék, hogy áruhában jár, még életét is veszélybe hozhatja. A magasabb állású egyén Ollósi felfogása szerint minden mozdulatában elárulja magát. Ő maga koldus ruhában is megismerné a valódi nemes embert, s nem lesz-e senki óbesenyön, ki hasonló emberismerettel bírna, s magát parasztruhája által elámíttatni nem engedi. Így gondolkodott magában, és szívét nehéz aggódás törté el. De meg kell próbálni szerencsémet, bátorítá magát, talán nem ismernek meg, És ha egy durva ruházat alatt mégis észrevennék, hogy valami jobbra születtem, egy bakács, nagypecsétű levele ki fog segíteni a bajból. És e gondolat által, némileg megnyugtatva, anélkül, hogy bárki által akadályoztatott vagy jöttével legkisebb figyelmet gerjesztett volna, utasunk a templom átellenében álló korcsma felé vevé útját. Itt mindent a legnagyobb fölgerjedésben talált. A korcsmához vezető utcákon számos falusiak siettek egy gyűlpont felé. A csapszék ajtaja előtt egész népcsoport tolongott, és az arcnak komoly kifejezése elkerülte volna is Ollósi figyelmét, mihelyt nem kis küzdéssel a csapszék ajtaján bejutott észreveheti, hogy e sokaság nem mulatni gyűlt össze e helyen. A tágas, de alacsony terem tömve vala emberekkel. A nyitott ablakoknál asszonyok állottak, és gyermekek kapaszkodtak fel, kik a férfiak közé vegyülni elég bátrak nem lévén innen nézték a bent történteket. Az egész gyülekezet hallgatott, s mindenkinek figyelme úgy látszott, a szoba egyik szegletére vala függesztve, hol több tanácsbeli és öregebb paraszt asztalnál ülve, látszó érdekkel követi egy melléjük leült fiatalember előadását ki, mint a vörös keresztből gubáján látni lehetett, a keresztesekhez tartozott, és mint Ollósi azonnal észrevette, éppen a csanádi csata történetét beszélte el hallgatóinak. Ollósi minden erejét megfeszítve előbbre tolakodott, és az asztal közelében foglalt helyet. A tömeg figyelme annyira elvala foglalva a fiatal keresztes előadása által, hogy a jövevény tolakodása nem is vétetett észre, és nem jutott senkinek eszébe, hogy közéjük idegen jött.
Hát, az urak csanád előtt, amint mondott, tökéletesen megverettek, szólt egy csontos paraszt, kiben valamivel jobb ruhájából s figyelméből, melyel a többiek iránta viseltettek, Ollósi a falu bírájára ismert.
Nem mondtam-e már tennap gyermekeim időn, ott csanádtáján éjjel az ég megvörösödött, s ti többiek összecsapva kezeiteket, jajgatva futottatok ides-tova, hogy a város, hol életünket eladjuk, lángban áll. Nem mondtam-e akkor, hogy ez győzelmet jelent? Még ti csak úgy bámultatok, hogy honnan tudhatom ezt?
Mondta bíró uram, mondta, mormogtak sokan.
Az előbbi megelégedett arccal nézett körül bámulói során, aztán ismét a kereszteshez fordult.
Skend azt mondja, hogy Bátori István és sok más úr is ott veszett.
Bátori István és sok más fényes páncélba öltözött úr, kiknek dolmánya egész besenyő minden házainál többet ér, válaszolta kérdezett. Nem is menekült meg senki közülük, csak a püspök, ki Ravasdi és Dócival a várba vonult, és Telegdi, ki dicső vezérünk eleven kerített kezébe. Ennek is úgy hiszem jobb volna, ha a többiekkel halva feküdnék a Maros partján, mint hogy a büntetést elértem egy reávár.
Úgy kell neki, mondta egy halvány férfiú, kinek arca majdnem ijesztő mosolyra vonult, midőn szólott. Ki parancsolta neki, hogy a keresztes hat kihirdetését ellenezze? Csak kínozzák, gyötörjék jó sokáig. Én, nagy úr, megérdemli a fáradtságot. Magam is elmegyek csanádra, hogy jelen legyek.
Telegdi nem a legrosszabbak közül való, szólt egyik az asztalnál ülőknek az előbbi szavakra csóválva őszfejét.
Nem a rosszabbak közül való? Kiáltott az előbbi mérgesen, az asztalba döfve a kezibe tartott bicskát. Nem biza! Sok szegény ember tudok, ki nélküle rég elveszett volna inségében. Aztán még én azért nem mondom, hogy szabadon bocsássák.
Tevé hozzá sóhajt, amidőn észrevevi az indulatot, melyet engesztelő szavai többekben előidéztek, csak azt mondom, hogy kár volna neki más mértékkel mérni, mint ő mért másoknak. Telegdi István soha senkit nem kínoztatott.
És én azt mondom, apjuk, szólt itt valaki az asztalhoz közel állók közül, kár volna méregetéssel időnket tölteni. Kérdezte a nemesség, jó vagy rossz emberrel van-e dolga? Nem bizony. Paraszt, s az elég. Üst, nyúzt, kergest, habecsületes és jó keresztény. Majd meg jutalmazhatja Isten a más világon. Na hát, így cselekedjünk mi is. Amit a paraszt gubán elkövettek, visszaadjuk aranyos mentéiknek, bárkit találunk bennük. Jó beszél, kiállt a néhány hang. És én azt mondom, szólt ismét a halvány férfiú, nem kínoszhatjuk őket eléggé. A püspöknek dézsmaszedője minap azt mondta valakinek, bár valamennyi parasztnak egy feje volna, hogy mind egyszerre lecsapathatná. És én azt mondom, bár minden nemes embernek 10 feje lenne, hogy 10-szer csaphatnám le fejét. Ó, miért nem lehettem jelen az ütközetnél, szólt az asztalból kirántott kését görcsösen markába szorítva. Sokat is vesztett, Kend, mondta a keresztes büszkén. Soha se látott, nagyszerűbb, szebb csatát az ország. Hatalmasan vonultunk Csanád felé, Szegedtől idáig majdnem mindig a Maros partján. Elől Lőrinc vezérlete alatt néhány száz lovas, utána maga Dózsa, többi vezérek, közel 30 000 fegyveressel. Hátul asszonyok, gyerek és a kocsikon egyéb podgyászunk, mint olyan rendben és haditartással, mint a Hunyadi járna ott seregeivel. Mert György kemény vezér, a rendbontókat halállal szokta büntetni. Halállal, szólt néhány a hallgatók között bámulva, hisz keményebben az urak se bántak velünk. Mikor közelértünk Csanádhoz, folytatta az előbbi. Egyszerre Lőrinc seregével visszatér, és tudtunk rá, hogy a város előtt az ellenség készen vár reánk. Megállunk. Dózsa néhány rendelést tesz. Lőrinc áldást mond az egész seregre, s előre nyomulunk Isten nevében. Az urak nyugodtan várják jöttünket. Sisakjaikon büszke kócsok s bokréták ingadoznak, mint a mezők halászai az aratás közelít. A legbátrabb kaszásnak feldobogott szíve, midőn a nehéz napi munkát látá maga előtt. Soknak eszébe jutott, nem fog-e fáradtan ledőlni a rendek között, mielőtt napszámát bevégzé, és arató részét kikaphatja. No, de itt nem volt sok idő gondolkodásra. Mielőtt első csapataink a síkon megjelentek, megdördültek az ágyuk. Ellenségeinket roppant füstgolyó takarta el. Közölünk egész sorok dőltek egyszerre, és egy percig elrémülve vonultunk vissza. Borzasztó, szólt ismét néhány hang. Csak az ágyúkat ne találták volna föl az urak. De vezéreink nem csüggettek el, folytatta az előbbi lelkesedéssel. Ez-e vitézségtek, ordított Dózsa. Így akarjátok kivívni szabadságtokat, kiállta Lőrinc. És seregeink a vezérek után ismét az ellenség ellen fordultak. S újra megdördültek az ágyúk, újra ledőltek pajtásaink, de mi előre haladtunk vadon ordítva jelszavunkat Krisztusért és a szabadságért. Közöttünk többen hanyatlanak el véresen, de mi nem engedtünk, és mindig sebesebben nyomulunk ellenségeink ellen. A füst, mint egy nehéz köd terült el körülöttünk, magát a várost nem lehetett látni. Ekkor egyszerre, mintha a sötét felhőt villám hasítja szét, ellenünk rohan bátori vasasaival. Keményen, mint a jégeső hullanak buzogán csapásaik fejünkre, és ismét hátrálnunk kell. Sokat elleneink közül elértek kaszáink, s a vasszöges cséplő szaporán kocogott vaspáncélaikon, de gyalog nem állhattunk ellent a lovasoknak, s mivel az est közelgett, Dózsa maga visszavonulásra fúvatott. Az erdőhöz vonultunk. A nemesség nem követett eddig, és szintén visszatért előbbi helyére, s így töltöttük az éjszakát. Mint egy három annyira, mint innen a falu vége, lehettünk egymástól. Át ellenünkben láttuk az ellentábor tüzeit, vártáig szava érthetően áthangzott táborunkba. Bámulom, hogy ez éjszaka sokan el nem szöktek közületek, mondta a harangozó, ki a falu előkelőbjei között szintén helyet foglalt az asztalnál, és a csata leírására elborzadva e szavakba, mint egy akaratlanul belső gondolatait mondta ki. A vezéreknek nagyon kellett vigyázni. Nem volt rá szükség, harangozó, mondta az előbbi megvetéssel. A nagy harangodat egyszer megindítottad. Tartsd fél, ha bírod. Köteléhez fogózhatsz, de fölránt magával. És ilyen a sereg, miután első csapásait tette. Nincsen nyugta többé. A kiontott vér égbe kiált, úgy mondják, de még inkább kiált az azon testvérvérhez, mely az élők szívében forr. És mi alig vártuk a hajnalt, hogy elesett bajtársainkért bosszút állhassunk. És újra kezdődött a csata. Újra dörögtek az ágyúk, csattogtak a kardok, a buzogányok, új sorokat terítettünk le kaszáinkkal, de mind hasztalan. Az urak győztek. Seregeink rendetlenül futottak az erdő felé, és utánunk bátori lovasai, és a temesi gróf maga rohanva, mint a forgószél, a szétszaggatott fellegeket kergett maga előtt. A hallgatók szemei feszült figyelemmel függöttek a szólón. Körös körül halotti csend valamidőn ez előadásának a legérdekesebb pontjára érve, lángoló arccal felugorva lelkesedésében ekként folytatá. De itt egyszerre minden változott. Elvesztettük a csatát, azt gondolták elleneink, azt hívé sok közülünk is, és futottunk, amint mondám, vad rendetlenségben az erdő felé, hol a fák között bátori lovasai nem követhettek oly sebesen. Lovas és gyalogos barát és ellenség főúr és paraszt egymás közé vegyülve. Egy feloldhatatlan ember gomolyag, melynek minden lépéssel egy-egy szálát szakítá el a halál. De alig értünk a fák közé, midőn egy csapással minden változott. Mint mikor az erdőt vész ragadta meg, mélyében vad zúgás hallatszik, a törzsökök ingadozni kezdenek, és mindenfelől recsekben letört ágak hullanak. Úgy vala itt Krisztus és szabadságunk hangzott az erdő mélyéből. A fák megöl vezérünk által idelejtett seregeink rohantak elő. Az ágakról nyílzápor hullott elleneinkre, és mintha előttük mennykő ütne le, közülük a legbátrabbak is egyszerre megállnának. Mi új bátorságra ébredve megfordulunk s rajta a nemesek ellen. Előttünk György vezér sötét páncélban, vele Lőrinc, Imre, Gergely, és a máramarosi nemesség és a kaszások, vele valamennyien kik szégyelve gyávaságunkat most kettős dühöngéssel rohanunk az ellenségnek. Krisztus és szabadságunk, így kiáltunk. És kaszánk csapása alatt a nemesség virága rendre dől, a cséplő vígan kopog az ércpajzsokon. Úri munkát tevénk, s nem vala szükség, hogy valaki szorgalomra incsen. De még a győzelem mindig bizonytalan volt. Ellenségeinknek mihet veszélyüket észrevevék, a püspök seregei jöttek segítségükre, s ides tova ingadoztak az ellenséges hadak, mint két bika keresztbe téve szarvait. Ides tova tolakodik, és egyik sem tudja, melyik fogja a másikat földre teríteni. Főkép Bátori István tevé bizonytalanná győzelmünket. Ha őt láthattátok volna. Erősen küszködött. Nem, de kérdék nehányan, s a remegő félig elfolytott hangban észrevehető volt az érdek, melyel a keresztes előadását követték. Mint az oroszlán, folytatá amaz, még inkább lelkesedve. Így a kard csak magyar kezében foroghat. Nincsen miért szeressen Bátorit, de ha 100 esztendeig élek, se fogom elfelejteni képét. Tisztán ragyogott a nap a tér fölött, de mintha legszebb sugarait csak éppen Bátorira öntötte volna. Az aranyozott páncél, a fényes sisak, a kard, melyet kezében forgatott rajta, és körülötte minden ragyogott, a szem elkábult, ha reánézett. Mintha Gábor arkangyalt látnók, midőn Lucifert a mennyországból kikergeti. A legbátrabbak is visszavonultak villogó fegyvere előtt. Ekkor Dózsa sötét fegyverében magasra fölemelve csillagbuzogányát száguldott elő, és a fényes csapat, mely Bátorit környezé, mint a napvilág, mikor ég közel visszavonult hatalmas csillaga előtt. csak bátori nem. Györgyünk föllelte párját, s ki közel valának egyidőre felhagyva a küzdéssel, néma figyelemmel függesztettük szemeinket a küzdőkre, mintha a nép és nemesség őrangyalai vívnának meg egymással, és mindenki tudná, hogy a csata kimenetele ez egy pár viadaltól függ. S úgy lőn. Mihelyt bátori Dózsa buzogánya által mellén találva lováról hanyatlani kezdett, társai egyszerre segítségére rohantak, s vezérünket hátrálni kényszeríték, de bátorságuk megvala törve. Magukkal ragadva a sebesült bátorit, vad rendetlenségben futottak szerteszét a mezőn, ahol sokakat utolért bosszuló fegyverünk, mások a maros habjaiban találták halálukat, s mi győzelmünk ünnepére csanádot gyújtottuk fel, hogy vörös lángjai az alföldön a szabadság hajnalát hirdessék. Lásd a csanádi ütközet leírását Stauromachia című műben. Lehetetlen volna leírni a hatást, melyet ez előadás a hallgatókra tett. Ha még most is katona nemzetnek neveztetünk, e történet korában a magyar csak ugyan az volt még. A közönséges hadviselés nemességünket illeti, de a törököktől szüntelen fenyegető veszély és az egyes nemesek között létező villongások, melyeknél minden földesúr parasztjait használá nem engedik, hogy a katonai szellem népünk bármely osztálya között kivesszem. A magyar paraszt, ha csak ekével kellett a mezőn megjelennie, vádoltathatott tunyasággal. A fegyveres megjelenése kívántatott, nem volt nála serényebb. Ma német, holnap török ellen, ez volt a váltógazdaság, melyet földművelőink századokon át legszívesebben űztek. És csaták emléke volt majdnem az egyetlen tárgy, melyel úgy a parasztkunyhóban, mint úri termekben a hosszú téli esték unalma előzetett. A jelen esetben azon érdeket, melyet a csatának leírása már magában gerjesztett volna, még annak szükséges következményei növelték, és visszatartott lélegzettel állottott a tömeg, és hosszabb idő kellett, mielőtt az általános érzelem szavakban kitört. Legyen áldott az Úrnak szent neve, szólt végre az öreg paraszt kezeit az éghez emelve. Segítségére jött a gyöngének, és megszégyeníté a hatalmasokat. És legyenek áldva a dicső bajnokok, akik véröket szent ügyünknek szentelték. Szólt egy másik, s az általános öröm mindig hangosabb szavakban tört ki. A parasztok megölelték egymást, magasztalták Dózsát és a többieket, kik e csatában részt vettek. Bort hozattak, hogy a boldog nap áldomását megüljék, s míg bent a csapszékben mindenki a legnagyobb örömnek engedi át magát, addig egyesek kisiettek, s a be nem fért és a korcsma előtt összegyűlt népnek elmondták a végújságokat. Csak az a jó, hogy Bátori István odaveszett, mondta. Miután az asztal körül a nyugalom kissé helyre állott az öreg bíró. Vitéz ember, azt nem tagadom, hiszen a bátoriak mindazok. Ütközetben szép is lehet ránézni, főképp hanap aranyos páncélára süt, de nem barátja az a szegény embernek. Mozdulni sem mertünk, míg itt járt. Most legalább mi is fegyvert foghatunk. Bátori István most is él, mondá itt egyszerre Ollósi, ki mint minden hiú ember alkalmat látván, hol a közfigyelmet magára vonhatá arról, hogy az veszélyekkel jár, egészen megfeledkezett. Kicsoda ez az ember? Kérte egyszerre több hang. És Ollósi midőn látta a kifejezést, melyel rá egyszerre annyi szem fordult. Már sajnálni kezdte vigyázatlanságát, de a hatás, melyet szavaival előidézett, nem vala többé megsemmisíthető. És azért, amennyire belső fölgerjedése engedte, nyugodtan azt feleli a kérdésre, hogy ő Dunamelléki paraszt, ki miután a keresztesek pesti tábora Borremissa és Tomori által szétveretett, az urak bosszúállásától félve megszökött.
Szegény ember, mondák nehányan sajnálkozva.
Hány becsületes ember járhatott így. De a nagyobb rész úgy látszott kevés hitelt tulajdonított szavainak, vagy legalább egészen más érzelmekkel tekinti a jövevényt.
Igen, Duna melléki paraszt, szólt a bíró komolyan. Talán egy azok közül, kik Bornemissza felszólítására a keresztet elárulták. Pedig alkalmasint úgy lesz. Látom, se füledet, se orrodat nem vágták le, pedig a nemesség nem kímélt meg senkit híveink közül.
Ritka az alkalom időn valaki azt kívánja, hogy legalább egyik füléből egy darabka hiányozzék. A jelen alkalommal azonban Ollósi nem adta volna sokért, ha jó érzelmeinek e tanúságával állhatna elő, miután a védelmére felhozottak, hogy a csatában és általán véve az egész keresztességben részt nem vett, inkább nehezíték helyzetét.
Nem vett Kent részt a keresztességben, szólt a bíró, kinek kifejezése még komorabbá változott. És miért nem? Mert az urakkal tart, nem de? Ó, ezek a dunaiak! Mikor fog szívük oly melegen dobogni a haza mellett, mint nálunk a Tiszánál? És a Duna melyik vidékéről jött, Kent?
Érdről, válaszolt Ollósi, kinek jelen zavarában más falu nem jutott eszébe.
És Kend azt mondja, hogy Bátori István el nem veszett a csatában, kérdi a keresztes keserűen, és azt nekem meri Kend mondani.
Ollósi némely változásokkal elbeszélé, mi módon fosztatott meg lovától, azon kéréssel fejezve be előadását, hogy utazásának folytatására más gebében láttassék el. Becsületesen meg fogom fizetni, sőt, ha kell, értéke fölött is, csak hogy tovább mehessek. Ez utolsó ajánlat által Ollósi nagyon kilépett szerepéből. A keresztes gúnyosan megjegyzi, hogy a Dunánál a parasztoknak sok pénzük lehet, ha lovat vásárolva árán túl is fizetni készek. A bíró összevonva homlokát kérde, ugyan miért siet annyira, miután, ha csak az urak bosszúállásától fél, itt besenyőn teljes biztosságban érezheti magát. Ollósi mindinkább elzavarodva mentségeket rebegett, a keresztes megvető tekintetet vetett rá.
Tehát Bátori István nem veszett el az ütközetben.
Ki tudja?
Talán mások is megmenekültek, kik most álruhában keresik biztosságukat.
Ugyan olvassa el csak Kend a levelet, melyet vezérünktől hoztam tevé hozzá bíróhoz fordulva.
Talán azonnal hírt vihetek vissza, mi módon teljesíté besenyő helysége a keresztesek parancsait.
Kennek igazsága van, mondta a bíró, midőn kezébe véve a levelet, mely eddig még a csatáról nyert hírek mindenkinek figyelmét kizárólag elfoglalák, olvasatlanul feküdt az asztalon.
Olvassuk a fővezér rendeleteit.
Hosszabb csend támadt, miközben a bíró szemeit a nyílt levélre függesztve nagy méltósággal tekinti a sötét vonásokat, melyekben Dózsa akaratát a besenyőjekkel tudatta. De azon korban, midőn az írás és olvasás még annyira nem vala elterjed, vagy az ország legfőbb hivatalnokai csak keresztvonásokkal írták alá a legfontosabb okleveleket, 1491-ben a pozsonyi traktátus alkalmával Bátori István és Ország László nem tudták aláírni neveiket. Nem csodálhatni, ha a besenyői bíró hosszabb megfontolás után végre a felolvasás nehéz tisztét a harangozóra bízta, és ez is, noha a tudományoknak e faluban egyedüli képviselője, nem kevés akadozás és nehézségek után felelhetett meg e bizodalomnak. A levélnek a tartalma ez vala. Mi György Serény vitéz és a Szent Keresztes Hadnak fejes fővezére, csak a magyar királynak alattvalója és nem az uraké, Besenyő helysége Jámbor lakóinak üdvözletünket. Kétségen kívül eddig értéstekre jutott, hogy az ellenünk és az összes keresztes had ellen fellázadt nemesség általunk Csanád városa határán nagy csatában megveretett, és akik szent gyülekezetünket üldözni és megakadályoztatni akarták, ekként fegyvereink által semmivé tétettek. Minthogy pedig a lázadók egy része egyedüli biztosságát futásban keresve méltó büntetését elkerülte, s mint hogy ezeknek nagyobb része a Maroson átszaladva azon vidéken keresi menekülését, hol a ti helységtek is áll, egyházi exkommunikáció és örökkárhozat, úgy szintén mindenemű jószágaitok és fejetek vesztésének fenyítéke mellett nektek, besenyői bírák s mindenemű lakosoknak szorosan meghagyjuk, s illetőleg parancsoljuk, hogyha e megszökött lázadóknak valamelyike, akár fegyveresen, akár álruhában, vagy más valamely alakban köztetek megjelennék, azt azonnal letartóztatni, és őt érdeme szerint, mint az anyaszentegyház és az ország nyilvános ellenségét megbüntetni el nem ulasszátok. Ha e parancsunkat teljesíteni fogjátok, jól teenditek, ha nem, felakasztunk és felakasztatunk házaitok küszöbére, és nyársra fogunk szórnak, és vagyonotokat elpusztítva, s feldulva házaitokat, a nőket, gyermekeket meg fogjuk öletni. Ez magas parancsolatunk Csanádi táborunkban. E parancs, melyet a harangozó nem kis akadozás és egyes szókötések ismétlése után végre elolvasott, az egész gyülekezetre rendkívüli hatást tett. A bíró még több méltósággal, mint annak előtte tekintett maga körül. Arcán ijegység vala észrevehető, melyet a levél végén előadott fenyegetések okoztak. Legnagyobb benyomást tett e felolvasás Ollósira, ki körültekintve a tömegen, melytől szabadulni a többé nem lehetett, csak nem halálos ítéletét gondolá hallani a szörnyű szavakban. Mondja Kend György ő felségének, mert hisz most alkalmasint úgy címezik őt, mondta a bíró méltósággal, hogy parancsait örömmel fogjuk teljesíteni, és hogyha a lázadók valamelyike helységünkbe tévedne, az másképp, mint felakasztva vagy felnyársalva, innen el nem megy. A bírónak e szavai annyi benső megelégedéssel mondattak, hogy mindenki láthatta, hogy az érdemes tisztviselő alig várhatja az alkalmat, midőn ez ígéretet teljesítheti. No, és Kend parasztúram szólt most, mivel híreinek ellentmondott látszólagos ellenséges indulattal fordulva Ollósihoz a keresztes. Hogy tetszik, vezérünk parancsolatja? Nem tudunk-e mi keresztesek, mióta az ország kormánya kezünkbe jutott, szinte oly jól és érthetően írni, mint a királyi tanács? Ó, igen, 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 érthetően, igen, szépen. Úgy tartom, nem is lehetne jobban írni, válaszolt Ollósi minden erővel mosolyra késztette magát. De hát, miért remeg Kend annyira, kérdé gúnyolva az előbbi. Annyira tetszik a levél, hogy örömiben hideglelést kapott, vagy talán sokkal hidegebbnek tapasztalja az időjárást itt a Tiszánál. Hisz én nem remegek, válaszolt gyengén a szabó, borzadamidőn észrevevő, hogy hangja csak ugyan reszket. Hát ezzel mit csinálunk, kérdé a keresztes a bíróhoz fordulva, midőn Ollósira mutatott. Ezt majd felakasztjuk, felelt a kérdezett leírhatatlan egykedvűséggel. Nem ismeri senki, az ember nem tudhatja, nem tartozik-e a lázadók közé. Legjobb is lesz, válaszolt a keresztes. György vezér meg szokta tartani ígéreteit. És ha a szerencsétlen csak ugyan a fellázadt nemesek közé tartoznék, és a besenyőjek által szabadon bocsáttatott volna. Sajnálnám e helységet.
Ez emlékeztetés nem kissé mérsékeli a sajnálkozást, amely némelyekben Ollósi iránt mutatkozni kezdett. Sőt, az asztalnál ülő halvány férfi indítványba hozzá, nem lenne-e jobb, ha a gonosztevő nyársra vonatnék? Ollósi az első pillanatban annyira megvala ütődve, a rövid eljárás által annyira elborzadott, hogy nem talált szavakat. Némán remegve állott a tömeg között, és a rémülés csak vétke új bizonyítványául szolgált. Nem látjátok-e, hogy igazságom van, kiállta a keresztes diadalmasan. Ki látta, hogy paraszt valaha ennyire megijedt a haláltól? Így csak az urak remegnek. S ruhája, s nézzétek csak a ruháját, szólt egy másik. Ha nem neki szabták. Nem nekem szabták, kiállta Ollósi most felindulva. Nem nekem szabták. Valakitől kölcsön vette, vagy a csatamezőn egy halottat vetkeztetett, leszólt az előbb, visz alig fér belé, olyan feszes. Na nézzétek csak! És a parasztok tolongani kezdtek a szerencsétlen körül. Mindenik látni akarta őt, és ruhái föltépettek. Nézzétek csak, szólt az egyik, milyen úrias inget visel. És mennyi pénze van? Kiállta egy másik, midőn egy zacskó aranyat dobott az asztalra, amit Ollósi ködmönében tartott. Kötözzétek meg! Lármáztak többen. Úr! Úr! Fel kell akasztani! Harsogott végre a tömeg. Ollósi idestova taszigálva alig védelmezhette magát megtámadói ellen, s a lárma szavait érthetetlenekké tevé, de éppen a veszélynek nagysága némiként visszaadá lélekéberséget. Kirántá Bakács útlevelét, melyet mellénye alatt viselt, végső erőlködéssel ismét az asztalhoz közelítve oda nyújtá azt a bírónak. Olvassák, kentek! Kiállta erejének végső megfeszítésével. És ha egy hajszálamat bántják, Bakács Tamásnak fognak érte felelni. E szavak, melyek a körülállók által értettek, némiképp helyreállíták a csendet. A közfegyelem egészen a bíróra fordult ki, az odanyújtott írást előbb látszó zavarral forgatá kezei között, később azt ismét a harangozónak adá át. S míg ez izzadva a deák oklevél olvasásához fogott, kérdő tekintettel függött ajkán. Nos Thomas Tit pont S pont Martini in Montibus, sillabizált a harangozó. S pont R pont E pont Presbiter kardinális. Ott áll, hogy kardinális, kérde a bíró arcának gondolkozó kifejezést adva. Mert ha ott áll, akkor csak ugyan tőle van. Nincs több kardinális, mint ő. Kardinális, sillabizált a másik tovább. Et arci episkopus strigoni enzis et patriarcha Konstantinopolitánus. A pecsét is Bakácsé, suttogál keresztes a bíró fülébe. Láttam a leveleket, melyeket a bíbornak vezérünknek küldött, s azokon ugyane pecsét függ. Így csak nem akaszthatjuk föl, kérdé halkon. Mentsen Isten, suttogott az előbbi Bakács emberét, nem szabad bántani. Hajjaj, kigyelmed, mondá végre torkát köszörülve a bíró, ki belsőképp nem kissé sajnálá, hogy első ítéletének véghez nem kell levitetni. Itt egészen más körülmények adták elő magukat. A levélből, melyet kezünkbe adott, látjuk, kivel van dolgunk, és remélem, kigyelmed nem fogja gondolni, hogy bántani akartuk. Meg fogok ő eminenciájának mindent mondani, vágott szavába Ollósi,
Ti palladiumának hatását tapasztalva diadalmas örömmel tekintett körül, s a tisztelet élvezetében, amelyben most a tömeg előtt állani kezdett, csak nem megfeledkezett kiállott veszélyeiről. Hol tanulták, kentek ez emberséget, hogyha idegen véletlenül átkozott falujukba vetődik, azt azonnal felakasztják, és csak amúgy minden teketória nélkül, egy jött-ment ember tanácsára, mielőtt csak kérdeznék, nincs-e oly emberrel dolguk, kinek talán maga György, s valamennyi vezérek köszönhetik, hogy mentélyökön most kereszteket viselnek. A Dózsa szigorú parancs által Bakács birtokának s nevének tiszteletét seregeinek kötelességül nem teszi, és ezen akaratának komolyságát már több esetben, hol az érsek jószágain zsarolások követtettek el, a vétkesek szigorú megbüntetése által be nem bizonyítja, Ollósi kifogatásai a szabóra nézve veszélyesek lehettek volna. S amint a dolgok álltak, miután úti levelét előmutatván senki a bíbornokkal összeköttetése irán többé nem kétkedett, e merészség csak tekintélyét növeli, és a hiú férfiú rég nem érzi magát megelégedettebbnek, mint midőn körülállva besenyő majdnem minden lakói által, szabadon korholhatá az egész közönséget, és válaszul azon hízelgő mentségeket hallá felhozatni, hogy az egész tévedés csak onnan származott, mert külsejét tekintve senki sem tarthatná őt parasztnak. Nem is vagyok paraszt, mondta Ollósi nagy megelégedéssel. Noha mindig a nép leghőbb barátai közé számítattam, és ezen hajlandóságomért hallatlan üldözéseknek tettem ki magamat. És a szabó körülményesen elkezdé beszélni a főbb nemesség ellenségeskedéseit, a veszélyeket, melyekben szabadsága, sőt talán élete forgott, befolyását Bakács udvaránál, római utazását, szóval mindent, miáltal tekintélyét falusi hallgatói előtt még inkább növelheti, hiú emberek közönséges bőbeszédűségével, roppant kört képezve előadásában, hogy a középpont, mely gyanánt magát felállítá, annál fontosabbnak látszassék. S vajha jobban értette volna Ollósi azon mindenkinek ki, tömegekkel érintkezésbe jő, legszükségesebb mesterségét, tudnilik, idején visszavonulni. De ő olyan megelégedettnek érzi magát felsőbsége érzetében, annyi gyönyörrel élvezi a rég nélkülözött bámulást, hogy a bíró átellenében helyet foglalva beszéd között minden őt fenyegethető veszélyről megfeledkezett, és elmulasztá pillanatot, melyben a bírótól kezdve az utolsóig besenyő minden lakosai megtiszteltetve érezték volna magukat, ha tőlük lovaikat elfogadja. Kedvező helyzetén egyszerre egy nem várt körülmény által ismét nagy változás történt. Míg Ollósi, a bíró és a falu idősebb lakosaitól körülvéve érdekes előadásait folytatta, a csapszék megüresedett. A csatáról való hír és Dózsa levele, melyek a népet érdeklék, ismertettek, Bakács pecsétjének látása után arról is meggyőződött mindenki, hogy senki felakasztatni vagy nyásra vonatni nem fog, a sokaság elszéledett. Egyrészt közönséges napi munkájához látott, a többiek előkeresve fegyvereiket és kereszteket varratva ruháikra hadra készültek, melynek követésétől most, miután a nemesség legyőzetett, senki által nem akadályoztathatnak többé. Ekkor két idegen lépett a csapszékbe. Az egyik fiatal paraszthölgy, kinek szépsége az eddig Ollósira hallgatók figyelmét rögtön magára voná, a másik izmos férfi, korának javában, kit fegyverei és a vörös kereszt, melyet ködvenén viselt keresztesnek mutattak, míg több helyen véres ruháiból látni lehetett, hogy az utolsó ütközetben ő is részt vett. Ollósi észrevéve a megindulást, melyet az idegeneknek jötte okozott, feléjük fordult, s midőn a paraszthölgyet meglátta, bámulva félbeszakítá beszédét. E nemes arcot, melynek halványsága parasztasszonyok módjára a fejre kötött sötét kendő alatt még inkább feltűnt, Ollósi már látta életében. És mégis az egészben volt valami, mire vissza nem emlékezhetett. Soha arcot, melyen annyi szenvedély volna kifejezve, soha szemeket, melyekben annyi indulat lángolna, soha ennyi keserű fájdalom kifejezését női ajkakon még nem látott. És alig hitt szemeinek, midőn a hölgy társában Száleresi legkedvesebb boltos legényét, Andrást megismerve, a jövevényt a szép Klárinak kellett tartania. Hol vannak társaid? Kérdé Klári, üdön Ollósit szintén megismeré, és lángoló tekintetét a bámlóra függeszti, míg a többiek néma csodálkozással követik a jelenetet, amelynek most tanúi lettek. Klári megjelenésének magyarázatára szükség történetünkben kissé visszamennünk. Tudják, olvasóim, mi módon jutott Klári posztómetsző házánál betétársa tervének tudomására. Sietve visszatért Telegdi feldult kerti lakához, és Andrást, ki rá a legnagyobb nyugtalanságban s azon hírvel várt, hogy Fruzsina hollétéről semmi tudomást nem szerezhetett, kérdezi, akar-e segéde és követője lenni vándorlásaiban. Vidőne hívember könyvtelt szemekkel ígérte, hogy Klárit elhagyni sohasem fogja, ez őt lovakért küldé. Majdnem reggel volt, mikorra ezek elhozattak, és a hölgy azonnal útnak indult. Közel érthez polgár cigányaival találkozott, kik a vajda parancsa szerint Buda felé vonultak, s tőlük hallá meg, hogy Orbánon kívül még Ollósi utazik az asszonyok társaságában, többet a cigányok nem tudtak. És Klári, nem gyanítva, hogy üldözöttjeinek utazási terve megváltozott, egyenesen földvárra sietett. Már útközben nem kis nyugtalanságára szolgált, hogy oly utasokról minőknek ő a keresetteket leírá, senki mit sem tudott. Földvárra érve két helyei bizonyossággá váltak, Fruzsina és követői más valahol mentek át a Dunán, és Klárinak, ha őket tovább keresni akarta, vissza kellett fordulnia. Azt tevé. Az első csalódás nem csak nem gyöngíté, sőt, még élénkebbé tevé előbbi föltételét. Úgy látszott, mintha ez szerencsétlen kit végzete mindentől megfosztott, mi az életet becsessé teheti, csak még ezen egy gondolat által csüggen a világon. Hatalmamba kell őt kerítenem, mondá, bármiként, bármennyi áldozat után, nincs nyugtom, míg kezemben nem tartom. Mit teszek vele? Válaszolt többször Andráshoz kijött borzadva további szándékairól kérdé. Azt nem tudom. Talán eltiprom lábaimmal, mint a férget, mely mérges hulánkjával megszúrt. Talán nem fogom bántani, de Pálról le kell mondani, a szörnyű esküvéssel kell lekötnie magát, hogy neje nem lesz. Pál engem szeret, mi joga van másnak szerelméhez? Ha nyomorultá tesz, legalább érezze ő is egy részét fájdalmaimnak. E gondolat, mint egy rögeszmévé vált lelkében, és vad nyugtalanságban sietett tovább martaléka után, míg nyomát ismét feltalálta. És a nyom ismét elveszett, s újra feltaláltatott, hogy újra eltűnjék. Klári minden utast megkérdett, tudakozódott minden tanyánál. Napokig egész erejének megfeszítésével követi az irányt, melyet a keresettek feltalálására valaki elébe jelölt. Sűdön ismét csalódva látá magát, panasz helyett csak még rögzöttebbé vált föltételében, mely őt rengeteg erdőkön és veszélyes ingoványokon átvezeti, s melyet követett, mint vándor követi a lidércet, mert sötét láthatárán semmi egyebet nem talál, ami felé lépteit irányozhatná. Így ért Klári hetekig tartó tévejgés után Csanád közelébe. Azon körülmény, hogy Telegdi a városban van, és a remény, hogy Fruzsinát is itt fogja találni, új erőt adott lelkének. Jelen volt a csatánál. forróbb imával senki nem emeli kezeit Istenéhez, mint ő ez ütközet alatt. Soha vadabb öröm emberi arcot el nem rútított, mint amelyel ez egykor érzékeny hölgy a halottakkal takart csatamezőn körüljárt, s a haldokló ellenségektől és a halálra szánt hadifoglyoktól, kiket a keresztesek kezei között talált kérdé, nem hallottak-e semmit Telekti Prozsináról. Midőn Csanád ostromoltatott, ő jelen volt. Gondatlan minden veszély, érzéketlen minden szenvedés iránt, csak azon egyre fordítva minden figyelmét, hogy keresett vetétársa nyomára akadjon. S midőn végre maga is meggyőződött, hogy Fruzsina Csanádra nem jött, újra útnak indult, hogy a gyűlöltet a Maroson túl keresse. A parasztok által üldözött nemesség egy része az országnak egy nyugodtabb vidékén keresett biztonságot. Telekdinek itt jószágai voltak, és többeknek véleménye szerint Fruzsina hihetőleg ezeknek egyikére menekedett. Fel fogom keresni, mondta indulatosan, elrántom az oltár lépcsőitől, semmi sem mentheti meg őt karomtól. És Andrásnak ott kellett hagyni Csanádot a diadal legszebb pillanatában, s tovább sietni asszonyával, kit szenvedélye sehol pihenni nem engedett. S így értek Besenyőre. S így érzelmekkel lépett a vendéglőbe, inkább, hogy fáradt társának kedvét töltse, mint mivel maga szükségesnek érzi a pihenést. Nem írhatni le a meglepetést, a vad örömet, mely keblén átzajongott, midőn egyszerre ollósi szavát hallá, és Fruzsina útitársát álruhában megismeré. Hol vannak útitársait? Hol van Fruzsina? Mondd, mondd hamar, kiáltott Klári, Ollósit karon ragadva. Ollósira e találkozás egészen más benyomást tett. Nem ismeré ugyan Klári szándékait, és azért első pillanatban nem ijedt meg talán annyira, mint a veszély érdemlé, de Klári vigyázatlansága, minek e szenvedélyes kérdezősködés tulajdonítá, nem kis zavarba hozzá az ildomos férfiút, és csak azt jegyzé meg, hogy általán véve nem tudja, miről szól. Hol vannak útitársaid, mondom, sürgeti Klári még türelmetlenebbül. Tudni akarom, tudnom kell. De kérem Kendet, mondá Ollósi, mit akar velem? Én nem foghatom meg. Hol vannak utitársait, szerencsétlen, kiállta az előbbi még indulatosabban. Felej, ha kedves előtted az élet. A lázas nyugtalanság, mely Klári minden mozdulatait jellemzi, olyan rendkívülnek látszott, hogy a bámulást, melyet első föllépése okozott, hamar sajnálkozás cserélte fel. Szegény megőrült, mondá egy az asztal mellett ülők közül, oly ifjú, még szólt egy másik. S Ollósi, éppen mivel Klárit ismerés magaviseletét másképp nem tudta magának megmagyarázni, szintén osztozni kezdette meggyőződésben, és néhány megnyugtató szóval igyekezett a hölgy fölgerjedt indulatát lecsillapítani. Őrültnek tartasz, szólt vadindulattal megragadva Ollósi kezét. Ne tedd próbára türelmemet, én azzá válhatnék, hol vannak útitársaid. Bizony nem tudom, kiről szól, mondá Ollósi nem kis zavarban. Képzelő tehetsége úgy látszik, nem tudod, kiről szólok, kiállta Klári. Világosabban kell hát szólanom. Hol van Telekdi Fruzsina és Bebek Katalin, kiket Budáról való elszökésökben te segítettél? No, e szavak az egész gyülekezetet mozgásba hozták. Ha Ollósinak több lélek ébersége van, és a vád ellenében nyugodt marad, Klári e szavai is talán őrültségnek tulajdonítattak volna, de a zavar és ijegység, amely Ollósi magaviseletében feltűnt, mindenkit ellenkezőről győzött meg, és az egész gyülekezet vad indulattal támadá meg újra az annyira tisztelt vendége. Mit? Ő Telekdi István, a keresztes had legnagyobb ellenségének rokonait szöktett el Budáról, kiáltott az egyik. Az urakkal tart! Egész magaviseletéből meglátszik, hogy nem a mi emberünk, szólt egy másik. Kém! Kém, fel kell akasztani! Szóltak többen. És
Ollósi egyik embertől a másikhoz fordulva könyörgő tekintetet vetett az egész gyülekezetre, hol senki nem fogja pártját, sőt mindenik a fennhangú modorra, melyen előbb szólt, emlékezve, közörömmel nézi jelen zavarodását. Tudod-e már, kikről kérdezősködtem, kérdé megvető mosolyjal Klári, vagy őrültnek tartasz talán most is? Kém, mondá keresztes, fel kell akasztani. Ez a dolgok sor a táborunkban. Dózsa maga szorosan meghagyá, ha kémet találunk, fel kell akasztani. Előbb jó volna harapófogókkal, vagy egy kis izzóvassal megkérdezni. Hová mentek nemes úti társai? Jegyzé meg az előbbi halványarcú férfiú oly hangon, melynél Ollósi haját borzadni érzi. Az sem árt, szólt helybehagyó mosolyjal a keresztes, ugyebár húgom, tevé hozzá Klárihoz fordulva, te is szeretnéd tudni, hová mentek barátaid. A kémet fel kell akasztani, szólt itt a bíró. Azt magam is tudom. Nem szorultam senki tanácsára. Jó vagy rossz szerével azt is ki tudnám venni az emberből, hogy hol hagyta utitársait. Csak azt az átkozott írás ne hozta volna magával. És a bíró fejét vakarva Bakács előtte fekvő úti levelére mutatott. A bírónak e szavai mint egy varázs hatással bírtak az egész közönségre. Maga a keresztes rosszkedően csak azt jegyzé meg, hogy ki tudja, hol lopta a bíbornok levelét, de nem sürgeté többé előbbi tanácsát. Dózsa parancsa, hogy a bíbornok emberei és javai ne bántassanak, oly határozott valahogy senki sem merészelt ellene cselekedni. S Ollósi ismét nyugodtabban érzi magát, azonban figyelmessé tétetve helyzetének veszélyességére, használni akará a kedvező pillanatot, s a bírót felszólítja, hogy útjának folytatására minél előbb lovat teremtsen elő. A bíró nem kis zavarban forgolódott székén, majd Klárira és a körülötte állókra, majd az előtte fekvő irományra, majd Ollósira függesztve szemeit, míg az utóbbi parancsát hangos szavakban még egyszer ismétlé, és Bakács haragjával fenyegetődzött, ha útjának még tovább is akadályok gördítetnének elébe. Klári eleinte meglepetve látta a hatást, melyet e fenyegetések a hallgatókra tevének, midőn azonban a bíró egy mellette álló parasztot kérdezett, nem volna-e kész ez érdemes úrnak, ki a bíbornok ő eminenciája szolgálatába utazik lovát eladni, Klári indulattal a bíróhoz fordult, s kérdé, elfelejtette-e, hogy ez ember az uraknak és főképp Telegdinek cinkosa. Igen, lelkem, igen, igen, mondá bíró ismét fejt vakarva, csak ez átkozott levél ne volna itt. Dózsa olyan szigorú, és mi levél? Kérdé Klári bámulva. Hát ez itt, szólt a bíró az útilevelet előmutatva. Olyan pecsétje van, mint a tenyerem, s a harangozó is azt mondja, hogy egyenesen a bíbornok ő eminenciájától jön. Nem nagy csuda, ha Ollósi uram mielőtt megszökött a bíbornoktól valami íráslopot, hogy vele a nép hiszékenységét ámítsa, mondá Klári türelmetlenül, hisz a házában lakott. Az éppen a baj, kedvesem, sóhajta a bíró. Meg lehet, hogy az íráshoz nem a maga rendén jutott, de miként tudhatjuk ezt, és ha csak ugyan ő eminenciája házánál lakik, s talán valami barátja, barátja, kiáltott András ki az asztalhoz közel állva a beszélgetésben, addig részt nem vett, most egyszerre felkacagva. Szabója! Én, Szabója! Nézzétek csak meg ujjait, a szúrásokat is megláthatjátok rajta. Ha ezen fölfedezésnek szomorú következései nem valának előre láthatók, véghetetlenül nevetségesnek volna nevezhető a jelenet, amelynek most a besenyői csapszékben tanúi vagyunk.
A bámulás, melyet a bírótól kezdve az utolsóig minden jelenlevőnek arcán észreveszünk, midőn az oly hatalmasnak vélt férfiú egyszerre valódi minőségében áll előttünk. Az általános kacagás, mely e meglepetést követi, a kacagók közt ollósik ki eleinte dühösen, s midőn haragja csak még nagyobb nevetést okoz, el nem ismert művészként megvetéssel tekint körül. Mindez együttvéve a legmulattatóbb vígjátéki jelenetet képezi.
Hát ezért köszöni nagy része vezéreinknek, hogy ruháink keresztet viselhet, mondá gúnyolva a keresztes. Természetes, mint Szabó, te vartad fel.
Új, még hangosabb kacagás követi a tréfát. De tudjátok-e, szólt ismét az előbbi,
hogy e Szabó mégis szemtelen teremtés? Ollóhős létére így szólni a bíróval is, velünk többiekkel.
Igazság, mormogott a tömeg, s minden arc kifejezése mutatja, hogy a dolgok komolyabb fordulatot vesznek.
Lakolni fog érte,
mondta a bíró összevonva szemöldeit.
Ne legyek besenyői bíró, ha nem akasztatom fel itt a korcsma elibe cégérnek.
Fel kell akasztani csak azért is, mert bolondnak tartott, mondának többen. És ismét számos kezek nyúltak ollósi kötvene után. Meggyőződve, hogy csak bátorság által menekedhetik meg, a Szabó most visszataszítá megtámadóit.
Vigyázzatok, kiáltott méltósággal, aki hozzám nyúl, ki csak egy hajszálamat bántja, lakolni fog.
Egyesek hátráltak e szavakra, de a többség előtt a tekintély, melyben Bakács híve eleinte állott megvala rontva, és ellenszegülése csak nevetést okozott.
Pégy, bemérge Szabó ez, kacagott a keresztes. Jó lesz megkötözni. Kötözzétek meg,
parancsolá bíró, s rövid küzdés után ollósi kezei kötelekkel szorítattak össze.
Legalább nem szúrhat,
csúfolá a keresztes.
Hát, jó, hogy olló nem került a kezibe,
kacagott egy másik. A karthoz, mely oldalán függött,
azt nem szokott, de a saját fegyveréhez foghatott volna. Mindnyájunknak kiszúrta volna a szemét. Fel kell akasztani, ordított a tömeg.
És két markos legény ollósít ködvenénél fogva már az ajtó felé kezdi húzni, midőn Klári közbelépve a bírótól engedelmet nyert, hogy vele egy pár szót válthasson.
Nem bánom,
mondá bíró fejét méltósággal hajtogatva,
csak hogy beszélgetésed rövid legyen. Kimondtuk ítéletünket, neki függnie kell.
Igen, de előbb mégis jó volna, mondá halvány férfi, ahogy kissé utitársai felől kérdeznők.
A kovács itt van, fogóját azonnal megmelegítheti. Bízzák kentek ezt, reám,
szólt Klári borzadva, midőn körülnézett, s észrevevi a kegyetlen mosolyt, melyel e tanács sokak által fogadtatott.
Megmondja ő ezt nekem.
S Klári a szerencsétlenhez közelítő, hogy a körülállók ne érthessék, németül szólítá meg őt. Hol vannak utitársaid? A megszólított ráfüggeszté merett szemeit, és nem válaszolt. Arcának kifejezéséből, melyet a halálos félelem majdnem ismerhetetlenné tett, látni lehetett, hogy nem érti a kérdést. Szerencsétlen, mondta Klári, talán megmenthetlek, de alig hallál szavakat ollós időn térdre borult. Az Istenért ments meg, hisz te vagy az, ki vérem után szomjúhoz áll, de miért? Az Istenért mivel bántottalak meg? Kívánj tőlem, amit akarsz, parancsolj velem. Élted végéig szolgád leszek, csak neked dolgozom, csak éltemet mentsd meg. Én nem kívánok mást. Klári nem valak kegyetlen. Ha tettének e következményét előre láthatja, ő talán másképp cselekszik. De akkor, elragadtatva szenvedélyei által, az egy gondolaton kívül, hogy Fruzsinának nyomába akadhat, minden egyéb eltűnt lelke előtt. Most mondhatatlan sajnálkozással nézett az előtte térdelőre, ki kötözött karjait hozzá emelve tőle kéré életét. Megmentelek. Ha tőlem függ, megmentelek. De mondd meg, hogy hol vannak úti társaid. A lovagi a Szabó dicsőségére mondhatjuk, hogy ő még a végveszély pillanataiban is mindenek előtt úti társainak biztonságára gondolt. Midőn azonban eszébe jutott, hogy tőlük még éjszaka vált el, és így Bebek Katalin és Fruzsina eddig annyira haladtak, hogy könnyen utoléretni nem fognak, elmondá azt, amit tudott. Barátim, mondá Klári most a bírákhoz fordulva, szóltam ez emberrel, és minthogy csak ugyan az sül ki szavaiból, hogy Telegdi leányával csak véletlenül az úton találkozott, s miután minden tartózkodás nélkül tudtomra adta, hogy útitársai Temesvár felé sietnek, jobb volna talán, ha őt szabadon bocsátanátok. Hazugság volt az egyetlen válasz, melyet Klári e szavakra egyszerre több felől nyert. Nem hiszem, hogy hazudna, mondá Klári. Ha találkozása a Telegdiekkel nem lett volna véletlen, miért ne követné őket Temesvárra? Mit keresne itt Besenyőn az ellenkező úton? Az igaz lehet, mondá a bíró, de becsületre kell őkkel még tanítani. Tudja meg, miként szóljon ezentúl egy bíróval. És azt veri mondani, hogy Bátori nem veszett el a csatában, kiáltotta Keresztes. És Szabó létére csak úgy beszél velünk, mint a püspök vagy ország zászlósa volna, mondanák mások. Fel kell akasztani, kiáltotta a tömeg, és Ollósit ismét megragadták. De gondolják, megkentek, szólt mindig melegebben Klári. Mit fog mondani a bíbornok ő eminenciája? Majd bizony egy haszontalan Szabó miatt, szólt megvetéssel a bíró, csak kivele hadd tanuljon becsületet. Igen, de Ollósi uram nem közönséges Szabó, esdeklett Klári. Ő eminenciájának nincs hívebb embere. Bánja is ő eminenciája, egy Szabóval több vagy kevesebb van a világon, csak fel kell akasztani, magamra vállalom a feleletet. Klári mindig inkább esengett. András szintén közbeszólt, és magasztalá Ollósi befolyását és a barátságot, melyel Bakács iránta viseltetik, de a népben feltámadt vérszomja. Klári és követője többfelől már azt hallák, nem volna jobb, ha a két idegen szintén a Szabó mellé akasztatnék fel, miután egyetértenek vele. Az egész tömeg Ollósit magával ragadva az utcára tolongott, lajtórja hozatott, a korcsma előtt álló nagy hárs egyik ágába szegveretett, és a halvány férfi borzasztó megelégedéssel a hóhér szerepét magára vállalva, már a szegen áthúzta kötelét, s a másik végén hurkot kötve azt Ollósi nyakára igazítá, midőn az utca végén nagy lovas csapatot vettek észre, melynek látása a tömeg figyelmét egy pillanatra Ollósiról elvoná. A nagy vörös keresztel ékesített fehér dandárból, mely e csapatot megelőzi, mindenki észrevevé, hogy keresztesek közelítenek, és a nép örömrivalgásokkal fogadá győzelmes barátait. Ollósi maga alig vevé észre, mi történik körülötte. Miután Klári közben járásának sikere nem volt, helyzetének reménytelensége lelkét borzadással tölté el. Amerre fordult, a halál ijesztő képével találkozott. Minden szem vérszomjasan függött rajta. Száz ajak zúgott halált fejére, és érzékei elzsibbadva az iszonyú gondolat terhe alatt végre tehetetlenségbe süllyedtek. Arcát halotti halványság fogta el. Tagjai remektek, s hóhérjára kellett támaszkodnia, hogy le ne essék. Minden, mi vele történik, csak egy iszonyú álomgyanán tűnt már fel lelke előtt. Mit műveltek itt, keresztény híveim? Mondá lovas csapat vezérekiben Klári, azonnal a híres Lőrincet ismeré meg, midőn a korcsmához érve megállott, és a nagy gyülekezetet látá. Ma vettük felséges György vezérnek parancsát, válaszolta bíró, ki a többiekkel együtt süvegét levevé,
A legnagyobb alázatosságban állott a hatalmas pap előtt, és azonnal teljesíteni akartuk. S ki azon szerencsétlen, mondá Lőrinc szemeit ollósira függesztve, kit azonban előbb ritkábban látott, sem hogy őt most megismerné. Öltözete nem olyan, hogy benne ellenséget gyanítottam volna. Mégis az, mondá bíró, ez az ember kém. Telegdi házanépét, ő segíté megszökésében, s velem is illetlenül bánt ki, e faluban, mint bíró, felséges György vezérképét viselem.
Bocsásson meg Isten bűneinek, mondá Lőrinc, és ti teljesítsétek nehéz kötelességteket. A vér, mely e szerencsétlen időben ontatik, azok fejére fog szállani, kik százados kegyetlenségük által e harcot okozták. Ennek nem fogjuk ontani vérét, mondá a bíró, csak felakasztjuk, s mindössze az egész emberért nem nagy kár. Nem valami nemes vagy fő úr, csak Szabó. Lőrinc minden keresztes vezérek között a legkegyetlenebbnek tartatott, és bizonyos tekintetben méltán, amennyiben az, ki mint ő, minden tetteit elveknek rendeli alá, természetes érzékenységének ritkábban enged, és így jötte Kláriban ollósi megmentésére nézve kevés reményt gerjesztett. Midőn azonban most Lőrincet közelről látta, érezi a hölgy, hogy előtte nem azon vérengző férfi áll, minőnek a ceglédi plebánost festi a hír, és még egyszer meg akará kísérteni a szerencsétlen Szabó megmentését. Tisztelendő uram, mondá előrelépve, a szerencsétlen, ki te nép bosszújának feláldozni akar, csak ugyan Szabó, de ő a bíbornok, ő eminenciájának udvari szabója. Ollósi, ki nem tudom mi áradban utazván urától egy nagypecsétű útlevéllel láthatott el.
Igaz-e ez? Kérdél Lőrinc bánulva. Semmi kétség, válaszolta bíró. Itt van a levél, de minthogy csak Szabó.
Lőrinc leszállott lováros kezébe vevé az útlevelet. Szemeit majd az irományra, majd Ollósira függesztve egy ideig mély gondolatokba merült. És nem tudjátok-e, mondá egyszerre a bíróhoz fordulva komolyan, hogy vezérünk szigorú parancsa szerint Bakács híveit bántani nem szabad. A bíró néhány mentséget rebegett, melyek közül a legfőbb az vala, hogy a rab csak Szabó levén, s mint a Telegdi családja elszöktetője vádoltatván, felakasztása nagy fontosságú dolognak nem tartatott. Lőrinc alig hallgatott a mentségekre, nem Ollósit azonnal szabadon bocsátatni parancsolá. Az utóbbi, midőn kezei feloldattak, s a kötél nyakáról levétetett, első pillanatban nem tudá, hogy mi történik vele. Időn lassanként eszméletét visszanyeli, és Lőrinc biztató szavaiból megérté, hogy veszélyen kívül van, térdre borult, s mint a gyermek sírva mondott hálát megmentőjének. Adj hálát Istennek, mondta Lőrinc, adjatok hálát valamennyien, hogy elég jókor jövéket tett elhárítására, melynél nagyobb szerencsétlenség hadunkat nem érhette volna. És most jár velem, tevé hozzá Ollósihoz fordulva, azonnal szólnunk kell. És ezzel Lőrinc Ollósit magával vezetve a házba ment, és a Szabóval a csapláros szobájába zárkózott. Szükségtelen említenünk a bámulást, melyel mindezt a körülállók nézték. A bíró szótalanul tekintett körül. A sovány férfiú sopánkodva tekerte össze kötelét, maga Klári nem foghatá meg Lőrincnek Ollósival, mi titkos beszéde lehet. Lőrinc eljárása azonban a dolgok akkori eljárását tekintve könnyen magyarázható. Dózsa és a keresztesek első pillanattól úgy léptek föl, mintha minden tetteik a király és a bíbornok helyben hagyásával történnének. Ezért emeltetett ki körleveleikben mindig a király iránti hívségük,
Ezért tűzetett ki törekvéseik végcéljának az, hogy egész Magyarország egyházi hatósága egy püspöknek vettessék alája, és ezért kíméltettek meg Bakács és a király javai a parasztseregek által, melyek más jószágokon pusztítva vonultak át. Mindemellett azonban a bíbornok ellenségeit kivéve kevesen valának, kike látszójelek által magukat megcsalatnák. És a keresztes táborban is Dózsa és Lőrinc valahányszor seregeiket a király és Bakács titkos pártolásával bíztatták, már kevés hitelre találtak. Ilyen viszonyok között találkozott Lőrinc Ollósival. A bíbornok nagypecsétű levelét meglátva azonnal eszébe jutott, mennyire nevelheti a Bakácsról terjesztett álhírek hitelét az, ha Ollósit, mint a bíbornok küldöttjét mutatja be a népnek. És a Szabó, kivel Lőrinc mihelyt magát vele magányosan látta e föltételét tudatá, a szerep elvállalására ugyan nem nyilatkozott hajlandónak, de miután hallá, hogy csak közte vagy az akasztófa között választhat, nem sokáig vonakodott. Midőn egy negyed óra múlva Lőrinc a korcsmából ismét a nép közé kilépett, Ollósi, mint ő eminenciája Tamás bíbornoknak, György vezér és a keresztesekhez küldött követe mutattatott be a bámuló sokaságnak. Az örömrivalgások, melyekkel a Lőrinccel jött keresztesek e hírt fogadák, és melyekben a falu lakosai, melyet első meglepetésük megszűnt, szintoly lelkesen résztvevének, mint azon lármában, melyel Ollósi halála kívántatott, a porig alázott bíró mentegetései, a levet süvegek, a mély bókok, melyekkel az egész tömeg előtte állott, a rendkívüli tisztelet, melyel maga Lőrinc a nép jelenlétében Ollósi iránt viseltetett, a szegény Szabóra csak nem megtébolyító hatással voltak. Álom-e ez, vagy valóság, gondolta magában, midőn lóra ülve, Lőrinc jobb oldalán a korcsmából távozott, s az éjjenező sokaságon, mely őket egy ideig követé, körültekintett. Csak ugyan fel akartak-e akasztani, vagy csak ugyan Bakács követe vagyok? Ollósi így gondolatokba merülve hagyja el a helyet, hogy egy rövid fél óra alatt a nép áldozatából egyszerre legfőbb tisztelete tárgyául emelkedett. A nép sokáig bámészkodott a távozók után. Ha már akasztást nem láthatott, legalább a hatalmas bíbornak követét látta, és félig megelégedve tért vissza a csapszékhez.